Na, sziasztok! Nagyon jó itt lenni veletek ezen a hétvégén. És remélem, hogy mindent fogjátok érteni, amit akarok elmondani. Fogom törni ezt a gyönyörű szép magyar nyelven. It would be a lot easier for me to speak to you in English. So those of you who are English in the back, I wave to you. Do you speak British English? You got my guru. De nekem egy nagy megtisztatás, amikor a fékesek hívnak engem, hogy tartsak egy előadást nekik. Szoktam tartani a kollégiumban nekik. Nagy élmény nekem mindig. Az én szívem mindig tele van hálával. Azért, mert amikor én egyetemista voltam, a Missouri Egyetemen jártam. Egy kollégiumban laktam. 150 fiú volt ebben a kollégiumban, egy keresztény. És az nem én voltam. És a srác, aki keresztény volt, ő Timóban tartozott. Ő volt az MC a Timónak. És ő hívott engem az ő kis bibliakőre, ami az ő szobában volt. És én leírtam, mert megkérte a többi fiúk előtt. Ugye, Robi, jössz a bibliaórára? Megígérted? Ezt mondtam. És elmentem. Semmit nem értettem. Hiába heteken keresztül mesélt nekem, de Robi, és valami kegyelemből van üdvösség, ez hitáltal, Efézus 2:8-9, mindenféle illusztrációhoz használt, leült a székében, látod, bízni kell a székben? Fogalmam nincs, hogy miről beszél. De ő hívott engem egy Timó alkalomra. Elmentem. Tök jó! Ezek az emberek teljesen normálisak. És tudnak nevetni, és nincs is, mert nem is be van a grupba. Ez fantasztikus. És akkor hívott engem egy péntek este ima alkalommal. Normális ezek az emberek? Péntek este mennek imádkozni? Már 7 órakor már be vagy a grupba. És akkor elmentem az ima órára, és ott is nagyon jól éreztem magamat, és akkor én mondtam neki, na csáj, megyek vissza a kollégium, már a buli már elkezdődött, és mondtam, mégis mi mit csináltok? Hát mi egy játéket fogunk játszani, azt mondom, hogy nagyobb és jobb. Nagyobb és jobb? Ez mit jelent? Hát most felosztunk csoportokban, megyünk át szét a városon, és keresünk mindig valamit, ami nagyobb és jobb. Tehát én kezdem a frissümmel, és elmegyük egy házhoz, és kopogunk, és azt mondom, tudsz valamit adni nekünk, ami jobb és jobb, vagy nagyobb és jobb. És akkor 2 óra múlva visszatalálkozunk az egyik másik kollégiumnak a 10. emeleten, és ott összehasonlítjuk, hogy kinek van a legnagyobb dolog és a legjobb dolog. És mondtam, hát ez nagyon furának tűnik, de én visszamegyek a buliba, és visszasétáltam a kollégiumban, megálltam, visszafordultam, és én mentem velük. És egész este röhögtünk, nagyon jól éreztük magunkat. És mi nem nyertünk, de aki nyert, mondjuk, hogy itt hozott egy hűtőszekrényt valamit. És mondhatom, hogy lehet, hogy ez itt az én helyem a Timóban. És kiderült, hogy ez a Missouri csapat, egyetemisták, ők kiválasztották egy országot, ahova ők mennek misszionálni. És tudod, hogy hova mentek? Magyarországra. És hallották egy hírt, hogy én töröm ezt a nyelvet, és mondták, hogy neked velünk jönned kell. Mert te tudsz tolmácsolni, mert egész nyáron keresünk egyetemisták Balatonfüreden, és fogunk beszélni velük az evangéliumról, és nekünk szükségünk van rád. Mondtam, hát én jelenkezek, te biztos, hogy nem fognak engem fölvenni, amikor kérdezek, hogy mikor voltál utoljára berúgva, az egy pár hónap, de nem fognak engem fölvenni. És fölvették. Annyit tudtam, hogy az Isten behozta a pénzt, és repültem Magyarországra, és egész nyáron töltöttünk Balatonfüreden, és amerikai diákok minden nap hozták azok a magyar diákok hozzám, hogy én elmesélem nekik az evangéliumot. És én minimum azért a nyáron 150-szer elmondtam az evangéliumot másoknak. És valahogy a nyár közepén kezdtem ráhangulni, hogy azt hiszem, hogy tudom, hogy miről van itt szó. Csodálkozom, ez fantasztikus. És a nyár utolsó estén mondták nekünk, hogy menjetek ki Balatonfüredre valahol, csendesedjetek el, beszéljetek az Úrhoz, és kérdezz meg tőle, hogy most hogyan tovább. Hogy az Isten mit szeretne a te életeddel? Mondtam, most mit kell csinálni? És akkor elkezdtem sétálni Balatonfüreden, bementem egy parkba, Balatonfüred közepén, azóta nem voltam vissza, még nem tértem vissza az a parkhoz, de tök sötét volt, nem mint egy amerikai parkból, vannak lámpák, tök sötét volt, nem lehetett látni semmit. És felugrottam egy padon. És ültem a padon, és na, uram, itt vagyok, miről kellene beszélni? És azon az estén egy nagyon különleges érzés éreztem, hogy nem tudtam leugrani a padról, mert én nem adtam át az életemet teljesen az Úrnak. Szóval csináljál velem, amit akarsz. Téged az életem. Szeretnék téged szolgálni. És csak akkor tudtam leugrani a padról. Visszamentem a Missouri Egyetembe, befejeztem az egyetemet, jelentkeztem, és következő 5 évet szolgáltam a Timotheus társággal. Elküldtek engem Nebraska-ban. Az mintha valaki azt mondja, hogy most innentől kezdve Szibériában fogsz élni. És amikor elmondtam nekem, akkor majdnem elájultam, de 2 éven keresztül szolgáltam Nebraska-ban, ameddig azt mondták, hogy figyelj, nincs sok egy új Timo munkát Szegeden. Nem akarod elkezdeni ezt a munkát? Na, ez nagyon jó hangzik. Szegeden éltem másfél évig, és ott találkoztam egy Baczynski Laci nevező fiatal srácot, aki kicsit öreg ember, mint én. De nem csak a Lacival találkoztunk, hanem valakivel sokkal fontosabb, a feleségemmel, Sipos Tünivel. És Tünivel szerelmesek lettünk, megkértem az ő kezét, és mi visszamentünk St. Louisba, az én szülővárosomba, és ott töltöttünk 4 fantasztikus évet. Nem csak a Tünivel nem csak ismerkedte az én családommal, hanem kezdtünk járni a Covenant teológiára. Nagyon szép évek voltak, nagyon jó barátságban kerültünk a professzorokkal, nagyon szeretjük őket, mai napig is van ez a barátság. És beiktatták engem, mint presbitériánus lelkész, visszajöttünk Magyarországra, és most 14 éve szolgálunk Magyarországon, és 2 gyermekünk van, jó amerikai neveket adtuk neki, Hajni és Csenge. És a Bíjatorbágyon élünk, 14 évig tanítottam egy bibliskolában, és most éppen a főszolgálati területem éppen ez az a Szabad Szombat Filmklub, de nem akarok arra beszélni, hanem szeretnék elindítani az estét, és arra beszélni, hogy miről lesz szó ezen a hétvégén, de mielőtt csináljunk ezt, forduljuk az Úrhoz, és imádkozunk, és kérünk az ő áldását, ami együtt legyünk ebből. Drága mennyei atyám, köszönöm szépen ezt a hétvégét. Köszönöm, hogy felhasználtad a Timotheus társaság az én életemben. Köszönöm, hogy több mint 20 év ezelőtt belenyúltál az én életemben, és megváltoztattál az életemet. Kijelentetted magadat, és megértetted velem a de drága evangéliumot. És köszönjük, hogy van ez a hétvégén. Köszönjük, hogy újra, ma is szeretnél szólni hozzánk. Egyénileg, az egész csoportunkhoz, hiszünk, hogy itt vagy, Úr Jézus. Hiszünk, hogy most is uralkodsz, és te vagy az egyetlen megváltó ennek a világnak. Köszönjük, hogy hívsz minket magadhoz most, hogy merjünk leborulni, és téged imádni, senki más. Úr Jézus, hiszünk, hogy ez az egész hétvége egy nagy hiába valóság nélküled. Kérünk, hogy legyél a középpontban. Engedj, hogy hagyj hirdesselek. De látod, hogy milyen nagy szükségem van rád. Hogy elmondhassam ezek a dolgokat, hogy érthető legyenek. kérlek, segíts nekem. Segíts, hogy hagyd mondjam el mindazt, ami rám bíztál, semmi kevesebbet és semmi többet. Kérlek, hogy minden, ami elhangozzon a te dicsőségedre, szóljon. Engedj, hogy megértsünk a te ígéret. Vonz minket magadhoz a te ígéren keresztül, szólj minket a te ígéren keresztül, hiszünk, hogy a te evangélium a te erőd. Hatalmazza a te erődet. Kérünk így, áld meg minket, engedj, hogy lássunk téged ezen a hétvégén. Krisztus nevében. Amen. Amen. Újra be kell kapcsolnom a számítógépbe, de hadd mondjam, amikor itt elkezdjünk, hogy azt a feladatot végül is azt kaptam, hogy ezen a hétvégén szeretnék tanítani titeket egy ilyen átfogó kép, hogy miről szól az egész Biblia. Tehát az én tanítás, ez inkább egy tanítás jellegű lesz ezen a hétvégén. És lehetne mondani, hogy ez egy biblika teológia. És szeretném hivatkozni Graham Goldsworthy-ről, egy ausztrál teológus professzor, és az ő bibliai séma szerint fogom feldolgozni a Bibliát. Nagyon hálás vagyok az ő csodálatos munkának. Négy előadás lesz. Tehát úgy kell tekinteni az előadásaimra, mintha egy nagy festményt látnánk. Éppen a múlt héten az volt a szerencsém, hogy Párizsban voltam. És a Louvre-ben voltunk. Biztosan titeket, hogy menjetek a Louvre-ban, mert ingyenes minden 26 éves aluli személy, aki európai tagállam. De nagyon jó volt, és megnézett a hatalmas, nagy impressionista festményeket. Nagyon-nagyon más, ha visszalépsz, és látod az egészet, ugye? Nagyon más a hatás. Ha közelre mész, és akkor lehet látni az ecsetek, és hogyan festetek a részleteket. Ezen a hétvégén nem fogunk belemenni a részletekben, hanem egy átfogó kép, egy teljes képet szeretnék festeni nektek, hogy mennyire csodálatos az Isten ígéd. Jó, tehát nagy vonalakban egy áttekintő képet szeretnék bemutatni, hogy miről szól az egész Bibliát, és szeretném biztatni, bátorítani, az az én reményem, a hétvégi után akkor haza fogtok menni, és lesz nektek egy vágy, hogy én akarom jobban megismerni Istent az ő Biblián keresztül. Ha ez sikerül, akkor sikeres volt a hétvégén. Úgy próbálom bemutatni a Bibliát, az van az én fejemben, hogy azok, akik még nem olvasták, tegyetek fel a kezdeteket, hányan olvastátok az egész Bibliát? Tegyetek fel, jó magasan a kezdeteket. Jó, bár, nagyon jó, szuper. Hányan azt mondanak magatokról, hogy az utóbbi két év alatt keresztény lettem? Az utóbbi két év alatt keresztény lettem. Oké, nagyon jó. Én 22 éves voltam, amikor keresztény lettem. Azért én egy könyvet sem olvastam az életemben. Lehet, hogy egy kis túlzás, de nem sok volt. Tehát, hogyan olvassunk a Bibliát? Hogyan olvassunk a Bibliát? Nem mindegy, hogy hogyan nekiállunk a bibliolvasásnak. Tehát, ha valaki megkérdezne tőled, miről szól az egész Biblia? Mit mondanál neki? Én akkor nagyon fontos visszakérdezni, szeretnél hallgatni az 5 perces verziót, vagy a 20 perces, vagy a 30 perces verziót, vagy a 3 órás? De mit mondanál neki? Miről szól az egész Biblia? Hogyan tudnál azt összefoglalni neki? Például azt mondják, hogy Lev Tolstoy a könyve Háború és béke, sokan mondják, ó, ez a világ az irodalomban a legjobb könyv. Egy fantasztikus könyv, a Háború és béke. És miről szól ez a könyv? Hát háromféleképpen lehetne beszélni róla. Lehet, hogy te kezdél beszélni a történelmi háttérről amikor Napóleon megtámad Moszkvát. Ugye? Ez a történelemben megtörtént, és te felsorolnál az összes dátumokat, a helyszíneket, és beszélél a történelemről. Vagy lehet, hogy azt kihagynál, mert ne azt nem annyira tetszik neked, hanem de inkább a művészeti fajta vagy, és kezdesz ráhangolni a sztorira, a történetre. Hogy mennyire fantasztikus a cselekmény, hogy van felépítve. Tolstoy beszélt 5 arisztokrat családról. 160 emberre tesz említés. Tehát a fantasztikus sztori, a történetről beszélnél. Vagy, ha nem is arra beszélnél, mi a harmadik dolog. Tolstoynak volt egy fontos mondani valója. Valamit akart mondani az orosz embereknek. Valamit akart üzenni, átadni neki. Ugye? Beszélt, hogy mennyire fontos a felelősségérzet az embernek. Mennyire fontos az igazság. Mennyire fontos az elkölcs. És ezen múlik, hogy lesz háború vagy béke. De neki volt egy mondani való, amit ő át akart adni. És pontosan így kell gondolkozni a Bibliáról. Így kell gondolkozni a Bibliáról. Hogy a Bibliának van egy sztori. A Biblia egy narratív. Nem csak 66 különböző könyv, 40 írón keresztül, nem csak különböző karakterek vannak, Mózes, Ábrahám, Dávid, hanem a Biblia egy sztori. Egy csodálatos sztori azért, mert van egy szerkesztő. Ugye Istennek a kijelentése. És ez az egy sztori, ez az egy narratív csodálatosan fel van építve. Ugye? Az egész Biblia egy sztori. Erről fogunk beszélni ezen a hétvégén. Hogy milyen ez a csodálatos egység a Bibliának. A másik az, hogy a narratív, a Biblia sztori igazán a történelemben történt meg. Ez igaz történet, nem egy mese. Most ez mennyire fontos nekünk. Hányan hallottátok? Ugye hát a Biblia az inkább a mese. Nagyon sokan így gondolkoznak. Miért fontos, hogy a Biblia valójában történelemben történt meg? Mert amikor olvasjuk a Bibliát a másik oldalán, hát hogy egy kígyó beszél. Valaki látott egy kígyó beszélni? Ott beszélget Ádám és Évával. Sokan úgy olvasák, hogy figyelj, ez nem biztos, hogy ez így történt, de az a lényeg, hogy mi a mondani való, mi az, amit lehet tanulni ettől az allegóriától. Miért fontos az, hogy ez nem csak egy mese vagy egy allegória, hogy ez a történelemben történt? Próbálj ezt elképzelni. Ott vannak ezek a zsidó írók, és körbeülnek, és ilyen sok probléma van ezen a világon. Mitől van ez a nyavajabb gonoszság ezen a világon? Hát nem tudom, de olyan sok probléma van itt, valami kellene kitalálni, mesélni az emberek, hogy miért van ez a sok probléma? Figyelj, találjunk valami ki, írjunk valami mese, hogy volt ez a kígyó, aki beszélt ez a házaspár, és becsapta őket. Tehát valójában mi nem tudjuk, hogy miért van ez a sok baj, de legalább ez a sztori egy jó kis magyarázat. De nem valós. Ez probléma? Igen, mert igazából akkor ezek szerint mai napig nem tudjuk, hogy valójában mi az igazi probléma ennek a világnak. Mit tanít nekünk a Biblia? Hogy hitt téged? Máté! A de problémád az ugyanaz, mint az én problémám, hogy mi bűnben születtünk. Mert Ádám és Éva valamikor a történelem során valójában bűnben estek, és mi, aki az ő utódjai vagy, mi bűnben születtünk. És ez a valódi történelemben megtörtént probléma, amit okoz az összes problémát a világon. Ez nem egy mese. És Jézus Krisztus az igazi megoldás. Ő sem lesen. Ő eljött a történelemben. Tehát a Biblia egy sztori, történet, ami a történelemben megtörtént. Tehát vigyázzunk a posztmodern hozzáállással. amikor nem az a lényege, hogy az eredeti író mit akart mondani, hogy az eredeti író mit akart üzeni, az a lényege, amikor olvasok egy novellát, egy regényt, vagy nézek egy filmet, az a lényege, hogy én hogyan érzem magamat. És az elmúlt 200 filmklubban, amikor nézünk filmet Budapesten, az első 45 percet keményen dolgozunk, hogy próbáljuk megérteni, hogy a rendező mit akart mondani. És mikor olvassuk a Bibliát, így kell olvasni a Bibliát. Isten mit akart mondani? Meg lehet érteni a Bibliát. Fontos, hogy hogy érzed magad, de ne csapjuk be magunkat, hogy mintha az lenne a lényeg. Ez a posztmodern világnak a csapdája. A Biblia úgy állítja be magát, mint a metanarratív. Most az mit jelent? Jó kis szó, nem? A metanarratív. Az, hogy az Istennek az igazi története, ami megmagyarázza az egész világot. A Biblia azt vallja magáról, hogy ez a könyv megmagyarázza, hogy miről szól ez az egész élet. A Biblia adja a válaszokat az élet nagy kérdésre, amit az emberek már régóta feladták. Az emberek nem szeretnek beszélni az élet nagy kérdésére. Mik az élet nagy kérdésére? Kérdés? Van értelme az életnek? Van cél az életnek? Vannak elkölcsi szabályok, ami mindenkire vonatkozik, minden időre, minden társadalomra? Mit mondanak az emberek ezek a kérdésekre? Honnan jöttél? Mi lesz veled, amikor meghalsz? Ugye? Mi az alapvető probléma az életnek? Mi az alapvető megoldás? Ezek a nagy kérdéseket azt mondani, erről beszélni morbid. De morbid vagy, akarsz beszélni az élet értelmére. Senki nem tudja. Ugye, ha valaki látta a Sunset Limited film, fantasztikus film, Samuel Jackson, Tommy Lee Jones, nézzetek meg. Két ember beszél. A Tommy Lee Jones, a nem keresztény. Ő meg van győződve, hogy nincs Isten és nincs értelme az egész életnek. Ez egyetlen kérdés, hogy marad neki az az öngyilkosság. És a keresztény a filmben Samuel Jackson próbálja meggyőzni, hogy van értelme az életnek. Biblia nélkül nem tudok a választ ezek a kérdéseknek. Honnan jöttél? A majmokból jöttem én. Mi lesz vele, amikor meghalsz? Semmi, mert nullázódik az egész, ugye? Mi értelme van az életednek most? Hát úgy élek, hogy akarok, ugye? Mi vannak elkölcsi szavak? Én döntöm el. Tehát nagyon ez, amit jelent, elveszettnek lenni. Fogalmam nincs, hogy miért vagyok itt. Pedig a Biblia adja a válaszokat nekünk ezek a kérdésekre. De hogy adja? Narratív formában, story formában. A Biblia azt mondja, hogy ez a könyv, ami megmagyarázza, miről szól az élet. Ez adja az alap az életünknek. Szilárd talajon vagyunk. Biblia nem egy elkölcsös kézikönyv, hanem az Istennek a sztori. Az Istennek a története. Ezen a hétvégén lesz egy felszólítás nektek. Egy felszólítás. Az, hogy higgy. Higgy. Merjél elhinni, amit a Biblia állít magáról, amit a Biblia tanít. Merjél elhinni és elmélyülni és elsajátítani. Merjél engedni, hogy ez elképzelett világ táguljon. És belehelyezed magadat az Isten történetében. Ez igaz. Amit az Isten mondott az életről, világról, rólam, ez igaz. Ha mered azt csinálni, ha mered átadni magad ennek a sztorinak, Megígérem, hogy Isten meg fogja változtatni az életedet radikálisan. Többen nem fogod kérdezni, hogy most hogy is lenne alkalmazni a Bibliát az én életemben? Mert rá fogsz döbbenni, hogy a te életed, ugye, akkor nyer értelmet, amikor belehelyezed az életedet a Bibliában, az Isten tervében. Nem fordítva. Az Isten nem akar csak segíteni a te kis terveiden, ugye? Az Isten téged akar, és azt vár tőled, hogy fogadd el az ő tervét, az ő igazságát, és éleszd be magadat az ő igazságában, az ő sztoriban. Hallottam ezt a sztorit egy Kiowa indián fiúról. Tudjátok, hogy nagyon régen ugye az indiánok elküldték őket Dél-Dakotában, és ezek a mai indiánok nagyon nehéz életet élnek, nagyon sokan alkoholisták, nem tudják, hogy ők kicsodák, én identitás nehézségek vannak nekik. Indián vagyok, amerikai vagyok, mit csinálok itt Dél-Dakotában. És egy hétvégi elvitték ezt a Kiowa indián fiú, aki nagyon maga alatt volt. És elvitték az indián törzsvezetőkhez. És az indián törzsvezetők kezdtek mesélni nekik, hogy mit jelent Kiowa indiánnak lenni, ugye? Elmeséltek a régi sztorikat, a harcok. Honnan jöttek? Milyen volt régebben az élet? És ez a kisfiú visszajött ettől a hétvégétől, hogy ja, most már tudom, hogy ki vagyok én. Most már tudom, hogy mit jelent Kiowa indiánnak lenni. Ezt kívánom mindannyiunknak, hogy egyre jobban megismerjük a mi gyökereink, hogy mit jelent kereszténynek lenni. Mi az a sztori, amit ad értelmet a mi életünknek? Oké, nagyon röviden. Miről szól az egész Biblia? Na, a Biblia az igazi és eredeti eposz, vagy epika. Nem tudom, melyik a jó szó itt. Eposz, vagy epika. Amiről ráépül minden más eposz. Pár hét múlva, Szabadszombat Filmklubban arra fogok beszélni, hogy kicsoda Jézus Krisztus, és megnézünk a film, azon az estén, mert mindig kiválasztunk egy filmet a témához, a Vasember filmet fogunk megnézni. Superman, ugye? A kedvenc a filmem a Batman, Batman kezdődik, ugye? Christopher Nolan egy zseniális rendező, de ugyanaz, minden sztori, amikor van egy főszereplő, aki hozza a megváltást, az egy eposz, ahol a konfliktus, a feszültség a társadalomban van. És azért a mai napig ezek a szuperhősök, Vasember, Batman és egy csomó van, azért annyira népszerű, mert mindegyik egy Krisztus figura, amire utal az igazi hősre, ugye? Jézus Krisztusra. Tehát vannak bizonyos elemek. Ezen kívül van még egyfajta sztori, amikor a főszereplő a filmben nem hozza a megváltást, hanem ő megváltásra szorul. Az egy dráma. Csak kétféle sztori van. Vagy itt a saját bizonságtételed, hogy hogyan tértél meg, vagy de az a te sztori, ugye? My story. És van egy pis sztori, az Isten sztori, Krisztus sztori. És minden film erről a két vázlatra épült fel. És mi így néztük majdnem 200 filmet. De mi ez a vázlat? Mi ez az egyszerű kis vázlat? Egyszer volt, honnan volt egy csodálatos kis város, ország. És aztán valami szörnyű történt. Valami nagy káosz tört ki. És tönkretette az egészet. Mi a harmadik pont? A tökéletes időben megérkezik a hős. Negyedik pont. Egy hosszú harc után, vagy egy hosszú út után, ugye, a hős legyőzi a gonoszt, vagy az ellenség. És mi az ötödik pont? Boldogan éltek, nem haltak meg. Miért? Mert nem tudok menekülni ettől a vázlattól. Mert minden sztori a valóságra épül fel. És valaki próbálja kilépni mindenkitől, hát ez nem igaz. Mi a Biblia? Teremtés, bűneset, megváltás, Krisztus megérkezett, Krisztus bűnöző harcot, legyőzte gonoszot, és a megdicsülés. Majd egyszer a mennyországban minden újra tökéletes lesz. A Biblia leképezi a valóságot, és minden sztori erről szól. Tehát ez volt a bevezető, akkor kezdjünk el! Hogy a slideshow from the beginning. Oké, csináljuk meg. Nagyon szomos, nem? Oké, látjátok? Tehát, miről fogunk beszélni a hétvégén? Két fontos téma van a Bibliának. Az első a szövetség. És amiről fog beszélni a szövetségről, az piros betűvel van jelezve. És az a szó szövetség arra szól, hogy Isten élő kapcsolatban van az egész világgal, de különösen az ő népével. Amit azt jelenti, hogy Istennek van egy mondata, ti vagytok az én népem, én vagyok a ti Istenetek. Ez nagyon sokszor megismétlődik a Bibliában, ez a szövetségnek a mondata, amit azt jelenti, hogy Isten kapcsolatban egyéni emberekkel, és aki a szövetségben tartoznak, ők kapcsolatban vannak egymással. Jó? Tehát az Isten szövetség kapcsolatban az ön népével, és mi más kell tudni a szövetségről? Az, hogy Jézus Krisztus, ő a közbenjáró, ami kapcsolatunk Istennel. Tehát mi nem csak úgy mehetünk Istenhez és imádkozni és beszélni, hanem csak Jézus Krisztuson keresztül lehet menni Istenhez. Ő a szolga, ugye? Énekeltük az előbb, szolga, király. A másik téma az Isten országa. A másik téma, ami végig megy az egész Biblián keresztül, az, hogy az Isten ország azt jelenti, hogy az Isten uralkodik az egész földön, de különösen az ő népén. És hol van Jézus Krisztus itt? Hát ő a király ennek az országnak. Tehát lehetne mondani, hát Robi, az egész Biblia Jézus Krisztusról beszél. Így van, de Jézus Krisztus a szövetségnek a közbenjáró, és Jézus Krisztus az Isten országnak a királya. Jó? És ha végig viszünk, végig megyünk ezen a két témán, akkor visszaadja nekünk, hogy mire szól az egész Biblia. És amikor ez a két téma összejön, tehát valamiről beszélünk, ami tartozik a szövetségről, és ami kapcsolatunk Istenről, akkor ez, amikor ez a két dolog együtt lesz, akkor mi zölddel fogunk jelölni azt, jó? Tehát végig egy PPT lesz, és ezt a három színet fogjátok látni végig. Tehát, kezdjük el a teremtéssel. Tehát a Bibliának az első két fejezete. Érdekes módon, hogy a megdicsülés, az utolsó két fejezet, a teremtés az első két fejezet a Bibliának, ugye? Nem tudjunk túl sokat róla, de baromi fontos. Tehát, Isten megteremti a világot, de vajon miért? Minden társadalom felteszi magának ezt a kérdést, hogy igen, tudjuk, hogy Isten van, de miért teremtette minket, miért teremtette ezt az egész világot, és nagyon érdekes válaszokat hallunk. Sokan úgy gondolnak Istenről, hogy hát a szerencsétlen Isten az öröki valóságában nagy biztos magányos volt, ugye? Hogy ott fogta, mikor fogom én teremteni a világot, még egy pár millió év? És valami kellene teremteni, mert szeretet hiányban szenvedett, ugye? Hogy valaki már imádja engem, vagy valamit? Ez egy hatalom, büszke Isten, és nem csak unatkozott, nem csak szeretet hiány van, hanem jön nekem egy pár rabszolga, vagy valami. Tehát érdekes volt, a Babilon Isten, a Marduk Isten, és tényleg ők azt gondolták, hogy Marduk Isten azért teremtett minket, mert neki szükség volt rabszolgákra. És a királyok ezt kihasználták, és azért rengeteg rabszolga volt. Tehát ahogyan gondolkozunk, ahogy képzelünk Isten, az teljes mértékben befolyásol az életedet, az egész társadalom. Isten miért teremtett minket? Az embered hiány ez az Isten? Egyedül volt? Magányos? Miért mi Istenünk? Hál' Istennek, ugye mi Istenünk nem egy, hanem ő szent háromság Isten. Atya, Fiú, Szentlélek, és ez nem minden. Nagyon más, mint minden más Isten. Nincsenek más Istenek, csak elképzelések vannak. És a Szent Háromság Isten nem szenvedett hiány semmiben. Ők tökéletes közösségben éltek egymással. Szeretett kapcsolatban éltek egymással. Ők boldogok voltak. A régi teológusok úgy beszéltek róla, hogy a boldog Isten, a boldog Isten, aki csak adni akar. Istennek nincs szükség ránk, nincs szükség semmire, senkire. Ő csak adni akar. Csak adni akar. Az Isten olyan, mint, nem ismerem ezt a magyar szót, de biztos ez jó, mint egy kiabhatatlan forrás. Egy forrás, ami soha nem fogy ki. Ugye? Mi mehetünk Istenhez, mert ő csak adni akar nekünk. Ő adni akar nekünk az élő vizet. Ő be akarja tölteni a mi szívünket az ő szeretetével. Ő akar kapcsolatban élni velünk. Ő akar adni nekünk. Pál így beszél Istenről, amikor ő Athénben van. Amikor ő nem szól a zsidókhoz, és amikor ő szól a pogányokhoz Athénben. Ő így beszél Istenről. Az Isten, aki teremtette a világot, és mindazt, amit benne van, aki mennek és földnek az Ura, nem lakik ember kéz alkott a templomokban, nem szorul emberi kéz szolgálatára, mintha hiányt szenvedne valamiből. Hiszen ő ad mindenkinek életet, lehetet és mindent. Milyen képed, milyen elképzelésed van Istenem? Hogy azt kér tőle, hogy tessék engem nem eskedni. Tessék áldozatot hozni. De vigyázz! Az Istennek nincsen szükséged a szolgálatodra. Neki nincsen szükség semmit tőled. Annyi kér tőle, hogy menjél oda, nyitott kézzel. És azt mondja, Uram, én üres vagyok. Nekem nagyon szükségem van rád. Tölts be az én szívemet, de szeretettel. Én száraz földön lakom. És az Istennek ez tetszik. Itt egy forrás, ő akar adni, és csak adni. És amikor a szívünk betelik hálával, akkor neki vághatsz a szolgálatnak. Amikor a hála lakizik a szívedben. Tehát, nagyon fontos, hogyan gondolkozok Istenben. A teremtés adja az alapot az életünknek. Szeretettől megteremti a világot, és elhelyezi az első emberpárt a paradicsomban. Mennyire fontos az, hogy mindannyiunk az Isten képmására vagyunk teremtve. Nagyon fontos. Oké. Az Isten megteremtett minket. Miért? Azért, hogy szeretett kapcsolatban éljünk vele, és hogy élvezünk a vele való kapcsolatot. Most idézem a Westminster KT az első kérdéset. Mi az élet értelme? Élvezni a vele való kapcsolatot, és képviseljünk őt, éljünk az ő dicsőségért. Úgy uralkodjunk az ő dicsőségért. Nem véletlenül a görög ortodox esküvőken, a vőlegény és a mennyasszonyok a fejében mit tesznek? Egy koronát. Gyönyörű, szép jelkép. Mi az, ami jelkép ez? Az Isten megteremtett minket az állatok fölött és az Isten alatt, hogy mi uralkodjunk ezen a földön, amit ő teremtett, hogy mi tartsuk ezt a szépséget, ezt a rendet. Felelősséget bízott ránk. Ahova menjünk, képviseljük a shalom békességet. Szolgáljál másokat. Mi az értelme az életnek? Hogy szeressük másokat, tegyünk jót velük. Hogy hagyd lássák, hogy az Isten jó. Az Isten betölti a mi tankunkat, élő vízzel, szeretettel, és mit kér tőlünk? Add tovább. Valaki látta ezt a filmet, Jövő kezdet? Na, ki látta a filmet, Jövő kezdete? Nagyon magasan. Nagyon jó. Ez egy fantasztikus film, egy jó kis aranyos humanista gondolata, de ez is a kereszténységtől ellopták. Mi a lényege? Az Isten adott neked valamit csodálatos, és nem kell visszafizetni Istennek, hanem add tovább, add tovább. A teremtés történetben mit látjuk? Isten megteremte az Ádám és Évát, és azt mondja, hogy legyetek egy test. A házasság intézmény Istentől van. Ő kigondolta, hogy házasságban éljünk. Azt mondja, hogy szaporodjatok, hogy legyen sok gyerek. Az uralkodás az nem más, mint hogy neked van egy hivatásod, egy munka Istentől, hogy képvisel Istent. Képvisel az ő országot, ahol vagy ezen a világon. És itt látjuk a Biblia elején az élet négy legdrágább kincs. Mi az élet legdrágább kincs? Olyan gyorsan mondtam. A kapcsolat Istennel, egy olyan munkát, amit szeretsz, amit tudsz képviselni Istent, házasságban élni, és gyermeket nevelni, és gyerekkel lenni. Ezek kincsek, amit látunk a teremtés történetben. Mert az Isten képmására vagyunk teremtve, a teremtés adja az elsődleges identitásodat és értékünket. És ez ad az életünknek értelmet és elkölcsi alapokat. Ez mit jelent? Mert az Isten képmására vagyunk teremtve, mindannyiunk egyéni és fontosak vagyunk. Hogy így van téged, itt az előbb voltál. Ági. Ebben a világban csak egy Ági van, ugye? Biztos, hogy Amerikában nincs olyan, mint te. És se keletre, se nyugat, és csak itt, és csak most, ugye? Olyan valaki, mint te, nem létezett 20 év ezelőtt, és nem is lesz 20 év múlva, csak most. Mert azt jelenti, hogy az Ágén keresztül valamit látok Istenről, aki más, senki másban nem láthatjuk. Az Ági egyéni, és értékes, és mindannyiunk ének vagyunk, mert az Isten képmására vagyunk teremtve. Fontos, hogy így látjuk egymást. Ha nincs Isten, akkor az Ági nem különleges, de csak egy porszem, a sok porszem között. Ha nincs Isten, akkor csak ez a materiális anyag létezik. És ez a materiális anyag olyan, mint egy nagy gép. Működik. Vannak szabályok, törvények, és minden működik. És mi csak vagyunk alkatrészek ennek az materiális gépnek. És mit csinálnak, amikor alkatrészek nem működnek? Kidobáljuk. Kidobható társadalom. És ez volt a kommunizmus gondolkodásban. De csak egy alkatrész vagy. És amikor valami nem jól csinálod, akkor pusztítsuk el, kiketek el. Az embernek nincs értéke. Az emberek olyan, mint a porszemek, ha nincs Isten. De ha van Isten, akkor mi tudjuk olyan, mint egy hópehely. Különleges, és egyéni, és értékes. Szeretve, Isten szeret minket. Ad nekünk értelmet és cél az életnek. Az Isten megteremtett minket, és nagyon jól tudja, hogy hogyan működik a legjobban. Ha valaki nem ebben hisz, ki érdekel, hogy az Isten milyen értelme van az én életben? Én elhatározom magamnak, hogy hogy akarok élni. Szóval én, mint egy ember, aki leül az asztalnál, fogja a villát, ki érdekel, hogy aki tervezte ezt a villát, azt mondja, hogy kell húsra használni, én levest akarok enni vele. És belevágja a levesbe, és próbál enni leves a villába. Kicsit hülye az illusztráció. Érdekel, hogy mit akarok mondani. A villa akkor jól működik, amikor húst tesz a vele, vagy mit tudom én, de nem leves. És így az Isten nagyon jól tudja, hogy miért és hogyan tervezte minket, és mi az értelmes élet. És ugyanaz van az elkölcsön. Ha nincs Isten, akkor mindenki úgy él az életet, ahogy akarja. Az ő saját törvények szerint. Az nem elkölcs, az káosz. Ez elkölcstelenség, ha én eldöntöm magamnak. Magyarul, az egyik legnagyobb érvelés, hogy van Isten, az, hogyha nincs Isten, akkor az egész élet értelmetlen. Nincs alap az elkölcsnek. És olyan, mint Tommy Lee Jones a Sunset Limited filmben, az utolsó kérdés, akkor miért nem leszel öngyilkos? Mert nincs értelme az egésznek. És nem én mondom, Friedrich Robi, Friedrich Nietzsche már 150 év ezelőtt már kimondta, Isten halott, vegyetek tudomásul, hogy értelmetlen az élet. És egy jó pár generáció már átélte azt a tanítást. És már jó, nagyon sok ember, igenis, tudom, hogy az életnek nincs értelme. Nincs cél az életnek, nincs objektív elkölcs. Hiába való az egész. Valaki úgy élhet egy nagyon nagy sötétségben. Az ember a saját döntése. De mert van Isten, és ő kijelentette magát a Bibliában, mi tudjuk az igazságot, és mi tudjuk, hogy miről szól az élet. Nem kell elveszettnek lenni, nem kell sötétségben élni. Tudjunk élni Istennel, és őrá építeni az identitásunkat. Tudom, hogy fontos vagyok. Tudom, hogy értékes vagyok. Tudom, hogy szeretve vagyok. Tudom, hogy mindig vissza lehet menni Istenhez, mint forrás. És ő adja azt, ami az én lelkemnek van szükség. Tehát, levették a táblát, van hány, 35 percem van, jaj, de jó. Oké, a bűnesethez értünk. Oké, nézzük meg a bűneset. Első Mózes 3:6. Az asszony úgy látta, hogy jó volna enni arról a fáról, mert csábítja a szemet, mert kívánatos is ez a fa, mert okosát tesz, szakított a gyümölcséből, evett, hogy adott a vele levő férjének, és ő is evett. Tehát, mi történt? Mi az, amely egy nagy valami betölt és tönkretett mindent? Hát ott olvasok a sztoriban, hogy Sátán, aki kígyó formában hazudott az embereknek, vagy Ádám és Évának. Most még olvasol egy regényt, és valaki megjelenik, az első kérdés, hogy a kicsoda. Hát amikor olvasok a Bibliát, ott van egy kígyó, Sátán, és ő hazudik, akkor meg kell állni, hogy hogy került oda, mit akar ő? Hát a Biblia nem túl sokat beszél a Sátánról, de mi az, amit nagy vonalakban tudunk róla? Az, hogy az Isten, aki megteremtette az egész világot, megteremtette az összes angyalokat is. És ő, mint egy örökkévaló forrás, ő csak akart adni, 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 és az angyalok körülvette Isten, és az angyalok imádták Isten. És nagyon jó dolguk volt. Mindenki részesült ebben a nagy boldogságban, senki nem unatkozott. De volt egy angyal, aki nem tudja, hogy honnan szedte azt a gondolatot, de azt mondja, nekem elegem van ebből imádni Istent. És ő fellázadt. Nem tudjuk miért, de a Biblia azt mondja, hogy telve büszkeséggel. El tudjunk képzelni, hogy a Biblia szép volt az angyal. Erős volt. Ő volt egy vezető típus. És ő akarta, és be is csapta az egy harmad az angyalat, hogy fellázadjanak Isten ellen. Most nem tudom, hogy mit jut az eszedben, amikor te gondolkozol angyalokról. Lehet, hogy ilyen karácsonyi csomagoló papír jut az eszedben, ott van az a dagadt kis babák és hárpák. De ez nem az! Nem az! Nem az! Az angyalok, amikor megjelenek a Bibliában, egy angyal félelem megfogja az embereket. Vagy ha egy angyal csak egy kis mozdulatot csinál, akkor elpusztít 100 000 katona. Az angyalok hihetetlen erős figurák. De el tudjunk képzelni, hogy ott vannak az örökké való Isten tróna előtt, és az egyik angyal eszébe jutott, azt hiszem, hogy le tudjunk győzni ezt az Istent. Hogy jut az eszébe ilyen gondolat? Azért, mert biztos, hogy hatalmas, erős figurák. És a fő figura az ő neve Sátán volt. És becsapta az egy harmadát. És fellázottak Isten ellen. És Isten leküldte őket a földre. és itt vannak most is köztünk, körülöttünk. A Biblia úgy nevezi őket démonok. Körülbelül ennyit tudunk róluk. De ez tartsa minket alázatban, hogy mi csak akik kis emberek vagyunk. Körül vagyunk véve. Nagyon erős lelki, egy nagyon erős lelki világgal. Angyalok és démonokkal. Félelmetes vele gondolni. De ez a figura, ő az, aki megjelenik itt, mint Isten fő ellenség, és ő az, aki becsapta őket, hogy lázadjanak Isten ellen. Most mi a bűn? Nagyon fontos, hogy megfogalmazok, hogy mi a bűn. Ádám és Éva az ő szívükben olyaná akartak lenni, mint Isten. Azt mondja az ige. Olyaná akartak lenni, mint Isten, és nem bízták az Isten jóságában. Akkor mi a bűn? A bűn nem egy elkölcsi cselekmény, amit te csináltál. A bűn legfőképpen, amikor a fejedben eldöntöttél, hogy én akarok élni Isten nélkül. Hogy én jobban tudom. Én akarok uralkodni az én saját életem fölött. Ez a büszkeség. Isten nélkül élni. Öntörvényű. Én határozom meg. Én szerezem magamnak komfortot. Én szerezem magamnak. És én kontrollálom az egész környezetemet. A saját életemet. Ez a bűnnek a lényege. A függetlenség. És ez nagyon mélyen van mindannyiak a lelkében. Ez az egyik oldala az éremnek, mi a másik oldala az éremnek? A Biblia azt mondja, amikor nem bízunk Istenben. Minden, ami nem hitből van, mondja a Biblia, az bűn. Az mit jelent? Amikor aggódsz, amikor félsz, amikor nem mersz ráállni az Isten ígéretére, az bűn. Mire vagy jobban hajlamos? Rettegni, félni, nem bízni. Ez olyan nagy bűn, mint a nagy szájú, aki azt mondja, én tudom, hogy én mit akar csinálni az életemben. Nem érdekel, hogy Isten mit mond nekem. Mind a kettő. Isten nélkül, mind a kettő. Tehát, akik elveszítettek az ő kapcsolatot Istennel, és ki is lettek üzve a paradicsomból. És így Isten megmondja, hogy a paradicsomon kívül nekik meg kell halni. Fizikálisan meg is haltak. Tehát, minden egyes emberben bűnben született, és amikor olvassuk a történetet, mit történt Ádám és Évával? Beteltek félelemmel és szégyennel. És ez a bűnnek a következménye, és az is mindannyiuk a szívében van. Amikor Isten oda ment Ádámhoz, Ádám, hol vagy? Nem válaszolt, és miért nem? Én azt mondja, féltem, mert mezítelen voltam. Féltem tőle. Tehát a szégyen és a félelem. Ádám, mit csináltál? Mi volt a válasz neki? Isten felé. Én semmit nem csináltam. Az asszony, akit te adtál. Ádám, kit akart hibáztatni? Isten és az asszony. Ki mosta magát? És erre is vagyunk hajlamosak. Bemerem vallani azt, hogy mindannyiunk profi ügyvédek vagyunk. Ugye? Profi ügyvédek vagyunk. Nagyon könnyen tudunk kimosni magunkat. Mindenki más hibás, csak nem én. Ez is a bűnnek a következmény. Ez is lakozik a mi szívünkben. Ezt örököltünk. De most, a megváltó ítélet utána Isten jön Ádám és Évához, és hozza az ő ítéletét. És érdekes módon, mi az, amit ő megítélt? Ha emlékszek egy első Mózes 3-ról, Isten három dolgot megítélt. Ő azok a dolgokat ítélt meg, amit eredetileg megáldott a teremtésben. Mi az, amit ő megítélt? A házasság. Azt mondja a nőnek, hogy vágyakozol a férjed iránt, de ő fog uralkodni fölötted. Magyarul a házasság az le van terelve. Fájdalommal szülöd meg azt a gyermeket. Magyarul a gyerek kapcsolat. Az is terhelés alatt van. Ítélet alatt került. És mi a harmadik? A munka. Most tűnés és bokárcsával fogod csinálni, végrehajtani ezt a munkát. Tehát Isten miért ítélte meg ugyanazt a három dolgot, amit eredetileg megáldott. Miért pontosan azt a három dolgot? Milyen lenne ez a világ, ha nem azt a három dolgot ítélte volna meg? Mert az a három dolog, az a legdrágább kincs a világon. Képzeljünk el, hogy én egész nap dolgozok. 10 órát dolgozok. Keményen. Hazajövök, fel vagyok frissülve. Nagyon jól éreztem magamat egész nap a munkahelyemen. Hazajövök, és ott van a feleségem és a gyermekem, és alig várják, hogy hazajövök. Jaj, Teddy, Teddy, jaj, buzi, buzi, úgy szeretünk meg. Hát mi is, én is szeretek, drágám. Mindig boldogok vagyunk. Hát szerintem mi vagyunk a legboldogabb család a világon. Nem, Gerik, mindenki nagyon boldog. Most ironizálok, de mi a lényeg? Boldogan lennék, ameddig nem jutnánk a pokolba. Ugye? Mert így senkinek lenne szükség, mert mi megtalálnak a boldogságot az életben. De az Isten egy megváltó ítéletet hozott, és azért ezt a három dolgot leterhelte, hogy ebben a világban soha nem találjuk meg a teljes boldogságot. És azért, Augustinus, Pascal, nagyon sok író beszél arról, hogy minden egyes embernek a szívében van egy űr. Egy űr. Mondjuk egy karika formájú űr. Amit minden egyes ember próbálja bepakolni dolgokat, hogy megszerezi magának boldogságot. Az egyik próbál egy kapcsolatot betömni, egy Ferrari-val betömni, vagy mit tudom én, mivel betömni, de azok a dolgok kocka, vagy háromszögű. Soha nem tudja betölteni azt az űrt. Miért? Mert az Isten hagyta azt az űrt saját magának. Saját magának. És csak akkor fogod találni azt az igazi, mély a boldogságot, ha engeded, hogy Isten betöltse a szívedet Jézus Krisztusra. Tehát innen származik az, hogy semmi igazán tudja adni, amire vágyik az én szívem. És ha megtalálta azt a Mercedes, vagy ezt a szép házat, egy idő után elveszíti az ízét. Mert nem tudja tartósan adni a boldogságot. Csak Isten tud ezt csinálni. És azt hiszem, hogy így kell, hogy abba hagyom. Vagy tudok menni tovább? Nagyon jó, oké, megyünk tovább. Oké, megváltás ígéret 1. Rögtön után, hogy Isten hozta az ő ítéletet, ugyanakkor ígért meg Ádám és Évának, hogy megyek utántok. Meg fogom váltani titeket. Abban a versükben azt mondja Isten Ádám és Évának, ellenségeskedést támasztok közted és az asszony közt. A te utód és az ő utódja közt. Most éppen, és ott van, ő a fejére tapossa, te meg a sarkát mardosod. Tehát Isten mondja ezt, hogy ő fog küldeni valakit. Ő a fejedet tapossa. Tehát ellenséges támasztok közted és az asszony között. Kiről van itt szó? Sátán és Évának az utód közt folyik egy harc. De jön valaki, aki az ő utód között van, és ez az utód az Évának az utód, ő fogja a sátának az utód az ő fejére tapos, vagy az ő fejére taposni. Ő a fejére taposa, de meg a sarkát mardosod. Magyarul lesz egy háború a jó és a gonosz között. Sátán és Krisztus között. Valaki jönni fog. Jönni fog a hős. Ez az első ígéret a Bibliában. Úgy szokták mondani a protoevangélium. Az első ígéret, hogy jönni fog a hős. És a hős, a megváltó, ő le fogja győzni Sátán, és meg fogja váltani Isten népét. Rögtön kezdődik a Biblia elején egy háború. Kain és Ábel között. Ugye? Kain megöli a testvérét. És Isten felemeli Sét, és onnantól kezdve az lesz a vonal, a jó vonal, ami képviseli, hogy onnantól azon a vonalon keresztül jönni fog a megváltó. És az egész Biblián ezt követjük. Ki én keresztül jönni fog a megváltó? Kinek a gyermeke? hogy látjuk, hogy hogy fog jönni a megváltó. Mielőtt Isten kiküldte őket a paradicsomból, mit csinált velük? Isten egy bőrruhát készített nekik, hogy betakarja a szégyenüket. Az Istennek kellett hozni egy áldozatot, feláldozta egy állatot, és az állatból csinált egy bőrruhát, és a bőrruhával betakarta az ő szégyenüket. Ez egy úgynevezett előkép, ami előkép, előre mutat, hogy mi az, ami Jézus Krisztus fog csinálni. Krisztus fogja hozni az áldozatot, ugye? Az ő vér fogyni fog, ő lesz maga az áldozat, amivel betakarja a mi szégyenünket. Tehát ez az első előkép az ő szolgálati munkáról, az ő áldozatról, ez az első ígéret, hogy ő a hős. Azért a hős munka az képen van jelölve, mert ő az Isten országnak a királya, aki jönni fog. De a piros az jelképezi, hogy ez a szövetségnek a megváltó, aki fogja hozni az áldozatot. És az áldozatot a véren keresztül meg fog szabadítani minket a szégyentől. Tehát ezzel be is fejezünk két kérdés, ami végighúzódik az egész Biblián keresztül. Mikor és hogyan fog újra szeretett kapcsolatban élni Isten az ő népével? Az Isten megígéri, jövök utánatok. Az egy dolog, hogy kiküldtem titeket a paradicsomból, de én megyek utánatok. Legyőzöm a sátánt, és megváltom az én népemet. Szeretem az én népemet is. Azért a második kérdés, milyen lesz a háború Isten és a sátán között? Tudjunk azt, hogy győzni fog, de hogyan? Tehát milyen lesz a háború a jó és a gonosz között? Isten és sátán között? És Isten hogy fogja újra szeretett kapcsolatban élni az ő népével? Amikor újra kezdünk, holnap? Még mindig van egy perc? Okay, akkor holnap kezdjük a Noé történetével, és lássuk meg, hogy a Noé-nek a történet milyen fontos puzzle darab van az egésznek. Okay. Röviden imádkozok, azt hiszem, és akkor befejezünk. Úr Jézus Krisztus, köszönjünk szépen, hogy te vagy a hős, te vagy a világnak a hőse, megváltója. Köszönjük, hogy az egész történelem rólad szól. Köszönjük, hogy eljöttél a világra, hogy megmentsél minket. Kérjük, hogy ez a Szent Lelkeddel törzs be mi szívünket, engedj, hogy ezt megértsük az egész szívünkkel, nyisd ki a szemünket, engedj, hogy meglássuk a te dicsőséget. Krisztus nevében. Amen.